Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket. Nagybőjt lévén Jézus szenvedésének történetével szeretnék most foglalkozni, hiszen Nagybőjtben egyrészt a keresztutat járjuk, Jézus szenvedéséről is elmélkedünk, tehát ezeket az eseményeket szeretném most kicsit jobban megvizsgálni a kedves hallgatókkal együtt. De először felolvasok egy részt a Passióból, Márk evangéliumának 15. fejezetéből az 1-től a 15. versig. A főpapok a vénekkel, az írástudókkal és az egész főtanáccsal kora reggel tanácsot tartottak, aztán megkötözték Jézust, majd elvezették és átadták Pilátusnak. Pilátus megkérdezte őt, te vagy a zsidók királya? Ő azt felelte neki, te mondod. A főpapok sok mindennel vádolták őt. Pilátus ezért újra megkérdezte őt. Semmit sem felelsz? Nézd, mi mindennel vádolnak téged. De Jézus egy szót sem szólt többé. Pilátus pedig elcsodálkozott ezen. Ünnep alkalmával elszokta neki bocsátani a foglyok közül azt, akit kértek. Volt akkor egy Barabás nevű, akit a lázadókkal együtt fogtak el, és aki a lázadás során gyilkosságot követett el. Felvonult tehát a tömeg, és kérni kezdte azt, amit mindig megtett nekik, Pilátus ezt felelte nekik. Akarjátok-e, hogy elbocsássam nektek a zsidók királyát? Tudta ugyanis, hogy a főpapok irítségből adták őt a kezébe. A főpapok azonban felizgatták a tömeget, hogy inkább Barabást bocsássa el nekik. Pilátus újra megkérdezte tőlük, mit akartok tehát, mit tegyek a zsidók királyával? Azok újra csak azt kiáltozták, feszítsd meg őt. Pilátus megkérdezte őket, de hát mi rosszat tett? Azok erre még hangosabban kiáltoztak, feszítsd meg őt. Pilátus ekkor, mivel eleget akar tenni a népnek, elbocsátotta a kedvükért Barabást, Jézus pedig megostoroztatta, és átadta, hogy feszítsék keresztre. A 30. év húsvétje előtti napon a főtanács és a római helytartó kereszthalára ítélte a názáreti Jézust, a Krisztust. Jézus pere nem tudta megakadályozni Isten üdvözítő tervének megvalósulását, sőt hozzájárult annak kinyilvánulásához, hogy Isten minden embert az engedetlenségben fogott össze, hogy mindenkin könyörüljön, ahogy ezt olvassuk a római levélben. Amikor elterjedt a híre, hogy a názáreti Jézus sok más csoda után föltámasztotta Lázárt, a jeruzsálemi főtanács rendkívüli ürést tartott és megvitatta, mit tegyünk. Ez az ember nagyon sok csodát tesz. Ha tovább tűrjük, mindannyian hinni fognak benne. Azután jönnek a rómaiak, és elpusztítják szentélyünket és népünket is. A farizeusok vallási alapon vetették el Jézust, a főpapok politikai okokból. Félő volt ugyanis, hogy a rómaiak, akik gyanakvással néztek minden messiási mozgalmat, fegyveresen fognak beavatkozni, s a magát messiásnak hirdető Jézus miatt elveszik tőlük a szabadság utolsó maradványait, sőt a jeruzsálemi templomot is. Ezért a főpapok minden messiási megmozdulást a nép és saját állásuk elleni támadásként éltek meg. A főpapok és a farizeusok számára egyaránt ez volt a kérdés, vagy a názáreti proféta, vagy ők. Jézus pere tehát koncepciós per volt, mert Jézus kivégzése eleve el volt döntve. Maga a per és a nyilvános kivégzés azért volt fontos, mert a nép előtt hivatalosan is hamis profétának, istenkáromlónak akarták nyilvánítani Jézust, és ennek megfelelő ítélettel akartak végezni vele. A főtanács rendkívüli ülését Kaifás, a hivatalban lévő főpap így zárta be. Nem értitek a dolgot. Nem fogjátok föl, hogy jobb, ha egy ember hal meg a népért, mintsem az egész nép elpusztuljon. János evangéliuma hozzáteszi, de ezt nem magától mondta, hanem mint főpap megjövendölte, hogy Jézus meghal a népért, s nem csak a népért, hanem azért is, hogy Isten szétszórodott gyermekeit egybegyűjtse. E naptól kezdve eltökélt szándékuk volt, hogy megölik őt. A főtanács ülésének első eredménye az elfogatási parancs volt. Ezért Jézus nem járt többé nyilvánosan a zsidók között, hanem visszavonult a puszta szélén fekvő egyik városba, Efraimba, és ott tartózkodott tanítványaival. A közelgő húsvét alkalmából a főpapok és a farizeusok, számítva arra, hogy Jézus fölmegy Jeruzsálembe, kiadták tehát a parancsot, hogy aki tud valamit a tartózkodási helyéről, jelentse azt. Jézus mégsem titokban jött a városba, hanem ünnepélyesen, az Úr nevében érkező királyként, diadalmenetben vonult be virágvasárnap Jeruzsálembe, a nép hozsannájától kísérve. Ugye tudjuk, hogy mindez Szamár háton történt. Árulója végül egyik tanítványa, Iskarióti Jútás lett. Jól lehet tudta, hogy árulója lesz, Jézus a betániai vacsorára, Júdást épp úgy meghívta, mint az utolsó vacsorára. Jézus a gecemáni kertben fogták el, ahova imádkozni ment, lélekben fölkészülni a következő szenvedésekre és a halálra. Most hallgassunk is komoly zenét. Először Annáshoz vitték, aki a hivatalban lévő Kajfás apósa volt. Jézus pere nagypéntek hajnalban két bíróságon kezdődött, a főtanács, illetve Pilátus előtt. Ezek előtt Annás előzetes kihallgatást végzett, ami jogilag nem tartozott a perrendtartáshoz. Nem jogi, hanem családon belüli magánjellegű volt. Kajfás, a vő pontosan tudta, hogy ez a gesztus milyen nagy tiszteletet fejezett ki a főpapi család iránt. Mindazonáltal valószínűleg Jézusnak valójában Annás volt az ellensége. Ő látta úgy, hogy a názáreti Jézus messiási igényei veszedelmet hoznak a vallásra is, meg a népre is. Ha ugyanis Jézus a messiás, akkor ez a templom a hatalmon lévő hierarchia és a kultusz végét jelenti. És aki a templomot veszedelembe sodorja, az Annás személyes ellensége. Hatalmát, társadalmi és pénzügyi pozícióit veszélyezteti. Annás csak akkor érezhette biztonságban magát, ha a názáreti nincs életben. Ezért nagyon fontos volt tudnia, hogy milyen sikerrel járt a csütörtök éjszakai vállalkozás a Getsemáni kertben. Annás tanítványai és tanítása felől kérdezte Jézust, aki a főpap környezete számára szokatlan egyenességgel válaszolt. Ezt mondja, én nyíltan beszéltem mindenki füle hallatára, mindig a zsinagógákban és a templomban tanítottam, ahová minden zsidónak bejárása van. Titokban nem mondtam semmit. Jézus e szavaival a vádlott ember alapvető jogára hivatkozott, melyet Annásnak is tisztelnie kellett, ugyanis sem a zsidóknál, sem más népnél soha nem a vádlott tanúskodott önmagáról. Jézus tehát visszautasítja a kérdést, miért engem kérdezel? Kérdezd azokat, akik hallották, amit mondtam. Ők tudják, mit tanítottam. A főpap tekintélyén esett csorbát egy szolga azzal vélte helyrehozni, hogy arcul vágta Jézust. Így felelsz a főpapnak? Mivel a zsidó perrendtartás szerint a tévtanítóval és az álprófétával szemben föl vannak függesztve az általános emberi törvények, a szolga büntetlenül megüthette Jézust. A szelídség és a békülékenység tanítóját, aki megüti a jobb arcodat, annak tartsd oda a másikat is, olvassuk Máté evangéliumában. Valójában ezt tette most is, amikor a józan értelemre és a jog által biztosított helyzetére vállalkozva inti a szolgát. Ha rosszul szóltam, bizonyítsd a rosszat, ha pedig jól, akkor miért ütsz engem? A rövid kihallgatás után a megkötözött Jézust Annás elvezette a tényleges főpaphoz, Kaifáshoz. Úgy tűnt, a per elindításához elegendő bizonyíték van a vádlók kezében, de az kétséges volt, hogy szabályos per keretében sikerül-e olyan vádpontot bizonyítani, amelynek alapján halálos ítéletet lehet hozni. A zsidó előírások szerint hamis proféta fölött csak a főtanács ítélkezhetett. A főtanács tagjai ezért a késő éjszakai óra ellenére is egybegyűltek Kaifásnál. Jézus pere a zsidóság legfelsőbb bírósága előtt kezdődött meg, s itt vallási alapon emeltek vádat ellene. A főtanács nem hivatali épületében, a templomhegyen ült össze, hanem a főpap Kaifás házában. Az egész főtanács bizonyítékokat keresett Jézus ellen, hogy megöljék. A bizonyítási eljárást a tanú kihallgatásával kezdték, ami eredménytelen volt, mert a tanúságok nem egyeztek egymással. A zsidó perrendtartás szerint a jogszerű bizonyításhoz két tanú egybehangzó vallomása kellett. Egy tanú vallomása nem elég ahhoz, hogy valakit halálra ítéljetek. Olvassuk Számok könyvében. A per koncepciós jellegéhez illetően sok hamis tanú jelentkezett, de vallomásuk nem egyezett. Ekkor néhányan fölálltak, és ezt a hamis tanúságot tették ellene. Hallottuk, amikor kijelentette, lebontom ezt az emberi kéz építette templomot, és 3 nap alatt másikat építek, amely már nem emberi kéznek lesz az alkotása. De vallomásuk így sem vágott egybe. Ezzel Jézus pere holpontra jutott. Kaifás ekkor személyesen vette kézbe a dolgot, a perrendtartás lehetővé tette, hogy a hamis prófétát a vizsgáló bíró megfélemlítse. Márk az evangéliumra jellemző tömörséggel írta le a jelenetet. A vádlott középen állt, a főpap rangjának megfelelően a főhelyen ült. Hirtelen fölkelt a helyéről, vele együtt, mint egy parancsóra az egész főtanács fölállt, így kívánt az illem, s odalépett Jézushoz egészen közel, és megkérdezte. Semmit sem válaszolsz azokra, amiket ezek vádként fölhoznak ellened? Jézus hallgatott. Tudta, mint Kajfás is, hogy a tanú kihallgatás eredménytelenül zárult, s a vizsgáló bíró próbálkozása meghiúsult hallgatása miatt. Jézus pere tehát másodszor jutott Zsák utcába. A főpap azonban, aki az ügynek mindenáron végére akart járni, Istentől kapott hatalmának teljes tudatában föltette a végső, mindent eldöntő kérdést. Názáreti Jézus, megeskedlek téged az élő Istenre, mondd meg, te vagy a Messiás, az áldott Isten fia? Jézus most válaszolt, én vagyok. És látni fogjátok, hogy az ember fia ott ül a mindenható hatalmának jobbján, és eljön az ég felhőin. Válaszában nem csak azt mondta ki, hogy igen, ő a Messiás, hanem mindenki számára félreérthetetlenné tette, földi élete során most először, a mindenhatóval való egyenlőségét is a hatalmának jobbján kifejezésével. Jézus, aki a hegyi beszédben tanította, aki perbefog a ruhádért, annak ad oda a köntösödet is, e szavaival egészen perlői, ellenségei kezébe adta magát. Én vagyok, és látni fogjátok, hogy az emberfia ott ül a mindenható hatalmának jobbján, és eljön az ég felhőin. A főpap Jézus válaszát Isten káromlásnak nyilvánította. A zsidók hagyománya szerint annak, aki Istent káromló szót hallott, meg kellett szaggatnia a felső ruháját. Ezért szaggatta meg Kajfás is, s a főtanács összes tagja is. Kajfás elérte a célját, kijelentette, mi szükségünk van még tanúkra, hallottátok, hogy káromkodott. Majd föltette a kérdést az ítéletre vonatkozóan. Mi a véleményetek? A zsidó büntető törvény szerint, aki isteni dicsőséget tulajdonít magának, az Isten káromló, halállal kell bűnhődnie. Márk ezzel zárta le a főtanács tárgyalásának leírását. Valamennyien úgy ítélték, hogy méltó a halálra. Mivel a zsidó perrendtartással ellenkezett az éjszakai per, az ítélet hirdetést késleltették kora reggelig, mert úgy akarták, hogy az eljárás a törvény előtt kifogástalan legyen. Átadták tehát a foglyot a bírósági őrségnek, hogy őrizzék reggelig. Azok a maguk módján próbálták eltölteni az időt. Az emberek, akik őrizték, csúfot űztek belőle és bántalmazták. Befötték a fejét és kérdezgették, találd el, kiütött meg, és mindenféle szitkokat szórtak rá. Mindezzel valószínűleg gazdáig és munkaadóik kedvét is keresték szolgai buzgalommal. Végül Jézus perének módszereire és stílusára lehet következtetni abból is, hogy a megrettent Péter, amint Jézus megjövendölte, ezen az éjszakán háromszor is kijelentette, hogy nincs köze a vádlotthoz. Mihelyt megvíratt, összegyűltek a nép vénei, a főpapok és az írástudók és tanácsuk elé állították Jézust. Jézust Kajfás palotájából átvitték a főtanács hivatali épületébe. A kihallgatás abban az időben így zajlott. A tanács urak félkörben, emelt helyeken ültek, úgyhogy egymást láthatták. Tőlük jobbra és balra ült két törvényszéki jegyző, akiknek minden szót jegyezniük kellett. Középen állt a vádlott. Mögötte volt a fiatal törvényszéki gyakornokok és joghallgatók helye, nekik a földön kellett ülniük. Az evangéliumok és a ránk maradt jogi előírások alapján lényegében rekonstruálni lehet a merőben formális jellegű ülésnek a menetét. Újra tanú kihallgatással kezdték, majd ennek végeztével a főpap megnyitotta a tulajdonképpeni ülést, és a hivatalos formulával fölszólította a tanács tagjait, adják elő ítéletüket. A törvényszolga ekkor minden tanácstagot a nevén szólított. Ahhoz, hogy érvényes ítélet születhessék, legalább 23 tanácstagnak jelen kellett lennie. A fölmentő ítélethez elegendő volt az egyszerű szótöbbség. A bűnösséget kimondó ítélethez a jelenlévők fele és még két szavazatra volt szükség. A szavazást a főtanács legfiatalabb tagjának kellett kezdenie, és két formula között kellett választania, életre vagy halálra. Miután valamennyien szavaztak, a vádlottat újra bevezették az ülésterembe. A tanácsurak fölálltak, a törvényszolgák leoldották a vádlott kötelékeit. A bíróság elnöke kötelességének tudatában, mely szerint neki kell védenie Izrael törvényét, ítéletet hirdetett. A főtanács a názáreti Jézust, az ácsot, Isten káromlás vétke miatt halálra ítélte. A zsidó büntetőjog szerint Jézust ezután meg kellett volna kövezniük, és holttestét kellett volna fölakasztani egy fára. A politikai helyzet azonban mást követelt. A pert át kellett adniuk Pilátusnak, kinek ítélete egyébként a per hivatalos jellegét csak növelte, s így a vádlók igazi céljait is szolgálta. János apostol hangsúlyozza, hogy Pilátus kezdettől fogva ellenezte a zsidók tervét. Ártatlannak tartotta és nyilvánította Jézust, s többször is megkísérelte szabadon engedni. Mielőtt Jézust a színe elé állították, fogalma sem volt a történtekről. János apostol a szemtanú Jézus perének második részét 6 jelenetben írja le, és ezt Lukács kiegészíti azzal, hogy Pilátus elküldte Jézust Heródeshez. Kajfás előtt két lehetőség állt. Megkísérli, hogy a császári helytartóval, Pilátussal Jézust, mi Istenkáromot végezteti ki, azaz elfogadtatja vele a saját vallási törvényeik szerint hozott halálos ítéletet, illetve egészen új megindoklással, az előző ítélettől függetlenül ítélteti őt halálra. Kajfás az utóbbi megoldást választotta. Jézust, aki Isten országát hirdette a népnek, mint a népet a rómaiak ellen lázítót vitte Pilátus elé. Jézus pere tehát egészen új indokkal indult újra, illetve folytatódott. Akkor a helytartó katonái bevitték magukkal Jézust a pretóriumba, és köréje gyűjtötték az egész csapatot. Ezek a katonák csak a pretoriánus kohorsz tagjai lehettek, akik Pilátussal Cézáreából jöttek Jeruzsálembe. A főpap kötelességei közé tartozott, hogy a fontos ügyekben meglehetősen nagy küldöttség élén megjelennék a császári helytartó előtt. Jézus perének reggelén Kajfás tartotta magát ehhez. Tanácsurak, papi méltóságok és a templomőrség tisztjeinek kíséretében vonult a gabbatára, a pretórium magasan fekvő helyére, hogy a helytartónál kihez közölje az ítélet végrehajtását. János, aki szemtanúja volt az eseményeknek, leírta. A zsidók nem mentek be a pretóriumba, nehogy tisztátalanná váljanak, és elkölthessék a húsvéti bárányt. A főpap és a kísérete el is akarta költeni a húsvéti bárányt, ezért Pilátus ment ki hozzájuk. Pilátus már első kérdésével megsértette a főpapok önérzetét. Ezt kérdezte: micsoda vádot hoztok föl ezzel ellen az ember ellen? Kajfás azonnal megérezte a kérdés ingerült felhangját, ezért keményen válaszolt: ha nem volna gonosztevő, nem adtuk volna őt a kezedre. Pilátus viszont, aki mindenképp ki akart bújni a felelősség alól, épp ezt akarta hallani. Megvetéssel utasította tehát vissza az ítélet kimondásának felelősségét: vegyétek át ti őt, és törvényetek szerint ítéljétek meg. Kajfás válasza, ami a teljes nyilvánosság előtt, mint hivatalos, főpapi kijelentés hangzott el, a törvény tökéletes megcsúfolása és a rejtett célok szerinti kiforgatása. Nekünk senkit sem szabad megölnünk. Amikor majd Pilátus a halálos ítélet kimondása után római létére csakis a zsidóknál szokásos módon vizet hozatott, és tüntetően kezet mosott a nép szeme láttára szavakkal: ennek az igaz embernek vére ontásában én ártatlan vagyok, képletes cselekedetével erre a mondatra reagált. Kedves testvéreim, lassan a hittanóránk végéhez közeledünk, talán most már nem folytatnám tovább. Lépes Loránd atyát hallották, áldott szép napot búcsúzva kívánok önöknek, jó Isten áldását, és az Úr legyen velünk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Lépes Loránd atyával.